Ez itt az ERP Percek Podcast. Vállalatirányításról, folyamatokról, céges problémákról és helyzetekről beszélünk érthetően, szórakoztatóan. A mikrofonnál Fehér Tamás cégvezető és Sándor Molnár Ferenc projektvezető. Weboldalunk a www.projektsystem.eu linken érhető el.
Sziasztok, köszöntjük a hallgatókat, mellettem Fehér Tamás, szia Tomé!
Sziasztok!
A mai témánk, ahogy ígértük, a projekt lesz. Mi számít projektnek?
Hát szerintem minden cégnél más számít projektnek. Akár mi magánemberként vagy cégvezetőként gondolkozol, mert mondjuk egy családi projekt, kifestem mondjuk a nappalit. És akkor megszervezem, összerakom, mit, hogyan szükséges, megcsinálom. Cégeknél meg mondjuk, amivel ők dolgoznak, feladatok, de szerintem ezt jobban szét lehet csoportosítani. Az alap szabály, hogy mondjuk vannak feladatok és vannak projektek. Feladat az, ami egy-két lépésben meg lehet oldani. Projekt az, ami feladatoknak a gyűjtő összefoglalója, effektíve. Tehát gyakorlatilag egy olyan csoport, amiben nagyon sok feladat rész van, mérföldkövek, fázisok, ami után történik mondjuk végén egy produktum, egy átadás, egy termék.
És egy bevétel.
A nagyon fontos, pontosan, hogy esetleg részbevételek. Ezeket mindnek kell határoznunk ilyen szempontból. Például maradunk mondjuk a gyerekszoba kifestésénél, mint példa. Hát nem úgy működik, ha bemegyek ecsettel és körbe festegetek, mert akkor gyakorlatilag jelen esetben engem a feleségem megölne, mivel nem pakoltam ki a gyerekágyat, lehet még a gyerek is ott nézi mellette a meséjét, hát ergo rá kell készülni, kipakolunk egy feladat. Beszereztük az anyagokat, szintén egy feladat, beütemeztük, festünk, takarítunk, helyreállítunk, és a végén visszapakolunk mindent. De hát mondjuk, hogyha van a cégnek egy különmondottan egy feladat struktúrája, egy iparág, amiből ő dolgozik, és szolgáltatása. Abba a projekteket meg kell határozni. Azaz, például én mondjuk egy építőipari kivitelező cég vagyok. Akkor én most projekteken dolgozom, munkalapozom, folyamatosan ellátok valamit, milyen fajta szolgáltatásaim vannak először, házon belül kell ezt meghatároznom.
És egyébként nem lett volna sikeres a kifestés projekted, mert az elején kifelejtetted a felmérést.
Igen, igényeket, pontosan. De hát a maga mit szeretne a feleség, meg a gyerek, meg stb. Mert nagyon sok cégnél csinálunk testre szabást, és amikor nekiállunk velük beszélgetni, hogy mi az a projekt, mindenkinek más. De például az én esetemben mondjuk a mi cégünknél valaki megrendel egy ügyvitelt, az egy projekt, tök össze tudom szedni. Van partnerünk, a képítőiparban vannak, és vannak projektjeik is, és munkáik is. És ezeket kell különböztetni. Egyik munka, megrendeltek, oda mentem, felszereltem, hazajöttem. Ő projektnek hívja, mert gyűjtőfogalom, de effektíven nagyon gyorsan egy nap alatt lezárult feladat egy összesítésről van szó. De amikor mondjuk építünk egy társasházat, egy lakóparkot, akkor gyakorlatilag ezek úgy épülnek föl, hogy mondjuk akár egy évig, két évig el tud húzódni, és akkor nagyon sok olyan feladatot gyűjtök benne, mondjuk, hogy az alvállalkozók csinálnak, vagy az én embereim, vagy mondjuk van egy fázis, ekkor tudok számlázni, amikor ezeket meghatározzuk. Tehát ezeket mindenféleképpen jól fel kell mérni, kitalálni, hogy ezt a projektet én hogyan akarom menedzselni, és meghatározni a legfontosabb részeket egy projektnél, hogy ki dolgozik rajta házon belül. Melyik cégnek dolgozunk, vagy egy cég a megrendelő, vagy több cég, ezeket csoportosítani. Van-e alvállalkozónk, ha igen, hány darab, őket be akarjuk-e vonni a projektbe, hogyan akarunk esetlegesen nekik feladatokat kiadni, vagy pedig le akarjuk dokumentálni az ő munkáikat.
És itt jön be az, hogy minden cég ezt teljesen egyedileg tervezi meg, és találja ki, hogy pontosan mit akar egy projektben csinálni, vagy nyilván tartani.
Ez tök jogos. Volt egyszer egy partnerem, a volt projektvezetőjével volt egy kis összekülönbözésünk. Mondta, hogy a mi rendszerünkben nem tudott jó projektet létrehozni. Ha mondom, ez nem létezik, hát nézzük meg. Kattintsok rá, hogy új projekt, és mondott egy nevet. Mondom, oké, és ennek a cégnek dolgozunk. Mondom, jó, de mondom, nincs benne a rendszerbe. Hát igen, nincs benne a rendszerbe. Mondom, és mi az? Hát ő nem tud projektet létrehozni olyan cégnek, ami nincs benne a rendszerben. Hát mondom, ne sértődj meg, nem értem a kérdést. Hát te vagy a projektvezető, mi az, hogy nincs időd fölvinni a céget, akinek dolgozunk, akinek számlázni akarsz? Hát ő már le van maradva, holnap ma dolgozok, és meg kell csinálni. Tehát mondom, van olyan szolgáltatás, hogy akár cégfigyelővel összekötött, adószámot beütött, azonnal berántja az összes adatot, egy csomó plusz lehetőség van. Nem értem az egészet. És nagyon sok olyan rendszer van, utána néztem meg, ami igazából nem projektet kezelnek, hanem elnevezték mondjuk projektnek, amiben behúznak pár feladatot, és simán egy gyűjtőnév. És ő neki erre volt igazából szüksége, hogy feladatgyűjtő neveket tudjon csinálni, de mondtuk, ez egy ticketing rendszer. Tehát nagyon fontos, hogy meg kell határoznunk, hogy mi a projekten belül mit értünk, mit szeretnénk. Én például nem ismerek olyan KKV-s cégvezetőt, aki engedne létrehozni egy projektet egy olyan cégnek, ahol már nincs a szerződés, számlázás, rendes előélet, lecsekkolt ügyfél. Az, hogy csak létrehozok valamit, olyan nincsen. Véleményed erről?
Tehát magyarul mondva, az, hogy amikor az ember csinálja a dolgát, itt egy házat épít, egy kőműveskedik, teljesen mindegy, akkor olyan természetes, hogy persze itt van a cím, föl van írva, fölhívok egy számot, oda megyek, elkezdem rakni, viszem a téglát, meg a maltert, elkezdem rakni, csinálom. Ezt úgy az ember, amikor végzi a munkát, nem bontja szét fázisokra, meg mérföldkövekre, meg nem foglalkozik semmi ilyesmivel. És ez egy kis cégnél, vagy egy egyszemélyes vállalkozásnál tök rendben is van, tud így működni. De egy nagy cég, ahol sok a projekt, vagy nagyon összetettek a projektek, vagy sok szereplős a projekt, ott bizony le kell ülni, egy rendszerbe fölvinni, legyen az egy Excel táblázat, legyen az egy valamilyen munkalap rendszer, vagy akár egy papíralapú rendszer, vagy éppen a mi vállalatirányítási rendszerünk, és ott meg kell lenni bizonyos feltételeknek ahhoz, hogy tudjuk nyomon követni azt a munkát, léteznie kell az ügyfélnek, a rendszerben az alvállalkozóknak, meg kell adnunk a kapcsolattartókat, és föl kell vinni a folyamatot méghozzá átgondoltan, mert különben nem fogjuk tudni rendesen nyomon követni.
Hát pontosan. Tehát a legfontosabb ilyen szempontból maga a feladatok meghatározása, amit te mondtál, hogy melyiket akarom rögzíteni. Tehát legtöbbször mondjuk egy projektnek a összerakása a cégvezetőt és a cégmenedzsmentjét érdekli, hogy ki, melyik ember, hol dolgozott, mit csinál, és mondjuk egy önköltséget számolunk a projektnél, mondjuk, hogy elvállaltam ezt a ház építését, és mondjuk terveztem egy 5, mondjuk kötőjel 6 hónappal, leosztom emberekre, típusokra, úgy értem, nem embertípusokra, hanem maga a tevékenységi köröket szerettem volna mondani, hogy alapásás, villanyszerelés, bádogozás, stb. Melyikre mennyi pénzt szánok, hány napos munka. És akkor az egészet így szépen összeadja az ember, amikor egy gondiagramban a végén látod, hogy egyáltalán tudod-e teljesíteni a határidőt, össze tud egyáltalán érni ez az egész, hol állunk meg, mert az azt a kollégát, amelyik kimegy a terepre, és aznap, hogy ki fogja ásni a lyukat, őt nem fogja érdekelni, hogy ez a projekt nyereséges vagy nem, őt az érdekli, hogy az napi bérét kapja meg, amiért ő aznap ott ásott nekünk egy lyukat. Viszont cégvezetőként meg ezt össze kell hangolnunk. Tehát első körben egy cégnél szerintem egy projektet úgy kell kezelni, hogy meghatározzuk, hogy mi az a projekt. Saját cégfejlesztő projekt több ideig tart, egy munkának a projektje, vagy pedig különböző feladatoknak az összessége, amiket össze akarok csoportosítani, gyűjteni egy helyet, és jön a kérdés, hogy mindenre érdemesebb projektet csinálni. Például van partnerünk, tervezőiroda, ő náluk egyértelműen minden megrendelése projekt, mert akárki akármit mond, azért a tervek nem egy nap alatt születtek meg, idő kell az ember elkészítse, de nagyon sok vonatkozása lesz, hogy mi, mikorra, hogyan tud elkészülni. Viszont mondjuk holnap én rendelek valakitől egy viasztórendszert, az egy nap alatt felszerelik az embernél, innentől kezdve ott a megrendelő az érdekli, hogy mikor, hogyan jön a kolléga, mit csinál meg, az árajánlat már úgyis adott, és a cégvezetőt, aki küldik a kollégákat, ott ő meg az érdekli, hogy mennyi idő alatt tudták megcsinálni az emberek, egy nap hány címre tudnak kimenni. leegyszerűsítve, mert sok kicsi projektje van, de inkább sok kicsi vállalása van, amit ő meg szeretne csinálni.
Igen, illetve amit hasznos figyelni egy ilyen akár a mi rendszerünkben, egy projektnél, az, hogy mik azok a pontok, ahol elcsúszhat a projekt. Például nem tudunk haladni, mert a téglagyár nem küldte a téglát, vagy a tégla nagyker, a tüzép nem küldte a téglát időre, akkor ott látnunk kell, hogy a csúszásnak az az oka, hogy mondjuk alapanyaghiány van. És ha mondjuk ez egy országos probléma, akkor ezt tudjuk kommunikálni a vevőnek, aki lehet, hogy egyébként kötbért érvényesítene, de így viszont, hogy rajtunk kívülállókból csúszunk, és ha a szerződésünk ezt megengedi, ezeket nyomon tudjuk követni, dokumentálni tudjuk a projektben, és minden olyan fontos pillanatnál, amikor elő kell venni, hogy most mi is történt, akkor nem csak úgy beszélni kell a levegőbe, hogy jaj, ez van, az van, amaz van, hanem odaírni az ügyfelet, hogy figyú, itt van a projekt, nézd meg, emiatt állunk 2 hete.
Nem egy rossz, amit mondtál, én más irányba közelíteném meg, mert azt, hogy milyen hatással nem hozom a téglát, a megrendelőt nem fogja érdekelni, és én vizetem a projektet. Inkább azt tudom mondani, hogy ha én nem hozom ma a téglát, nem fognak állni a falak, mondjuk jövő héten, akkor 2 hét múlva az ács nem tud kezdeni. Ergo, én inkább ebbe az irányba vinném el ezt az egész részt, hogy mondjuk az ács nem tud kezdeni, ergo át kell szerveznem azt, hogy az ács akkor tud kezdeni, ha az én feladatom teljesült. De hát magyarul kell egyeztetnem az áccsal, hogy mennyi neki mondjuk a ráállási ideje a mi csúszásunknál. Jelen esetben, mert nincsen tégla. Tehát mondjuk, ha a falak állnak, akkor ő nem biztos, hogy tud jönni másnap, mivel ha van egy jó áccsunk, ő egész évben dolgozik. Ergo vannak vállalásai, határidői, hogyan, hol tud menni, viszont bárhol előfordult, hogy csúszik éppen a kőműves, ezért ők is ilyen előre tervezős, 1-2 hónapban vannak általában. Magyarul, ha csúszik a tégla, amit mondtál fel, és tudjuk, hogy csúszik 2 hetet, le tudjuk kommunikálni, hogy miért csúszik, mert világválság van, de 2 hét múlva itt van, meg kell nézzük az összes ráépülő feladatot, meg kell nézni, ez a csúszás meddig befolyásolható, de hát kiket érint, tételezzük föl, 3 hét múlva itt lett volna már az ács, és dolgozott volna az egészen, kell neki szólni, hogy 4 hét múlva jöjjön, mert mondjuk föl kell építeni a falakat, viszont az ács később tud jönni, lehet, hogy akkor utána a bádogos szintén csúszik. Tehát ezeket a folyamatokat kell megnéznünk, és jól összerakni egy folyamattervben, amikről már beszéltünk korábbi adásokban, hogy a folyamattervek milyen fontosak. És ha majd megfelelő folyamatainkat összeraktuk, akkor éppen csúszik a projektben, amit levezetek egyik ilyen részt, akkor ezt rá tudjuk építeni a további munkákra.
Illetve a feladatok mellé, és a feladatok elkészülése mellé bizonyos pénzügyi teljesüléseket is tudunk rögzíteni, akár bevételt, akár költséget. A csúszásokon esetlegesen tudunk érvényesíteni alvállalkozón mondjuk kötbért, vagy éppen, ha látjuk előre a csúszást és át kell szerveznünk az egészet, akkor tudunk akár akadályközlést jelezni a megrendelőnk felé, hogy nekünk ne kelljen kötbért fizetni, hogyha valami olyan történt, amiről mi nem tehetünk. Ezekre azért bizonyos esetekben a szerződések adnak lehetőséget, de mindezt nem tudjuk előre szervezni, ha nem látjuk előre, hogy hogyan is állunk a projekt időzítésére.
Igen, ezért fontos, hogy az embernek lenne egy projektje, hogy össze van írva egymásra épülő feladatok, nem csak az, hogy egy cötlire, hogy készen van a fal, akkor hívom az ácsot. Nagyon sokszor így szoktak az emberek általában megcsúszni, hogy kérnek egy ajánlatot egy generálkivitelezőtől, azt mondja egy házépítésre, csak mondok egy számot, mondjuk, hogy direkten milliókat, mert össze-vissza száll, mondjuk, hogy 10 000 forint. Hú, de jó, de hát én ezt a házépítésért meg tudnám oldani, ha én mindenhonnan beszervezek embereket, akár mondjuk 8000 forintból megsporoltam 2000 forintot, milyen ügyes vagyok. Aha! Igen, de maga a generál vállalkozónak már össze van rakva a nagyvezetőséggel, ha normális a szerződünk, egy folyamatterve, hogy tudja, hogy hogyan hozza az embereket. És legtöbbször azért csúszik el az otthoni kivitelezés, majd én építem a házamat, mert mi nem gondolkodunk abban, hogy ha megvan mondjuk a fal, akkor kell hozzá az ács, és az áccsal előre lekommunikálni. Ma az ács mondjuk tételezzük fel, akivel együtt akarunk dolgozni, és adott egy nagyon korrekt árajánlatot, amivel olcsó vagyok, azt mondja, hogy bocs, hát csúsztatok 2 hetet, én elkezdtem egy másik munkát, ott dolgozok most 5 hónapot, utána tudok visszajönni. Eldöntjük, hogy várunk 5 hónapot, hogy ő visszajöjjön, vagy keresünk másikat. A másikat, akit találunk, mivel látja, milyen helyzetben vagyunk, nem biztos, hogy azon a korrekt ára jön el hozzánk. Ergo, ilyen különböző veszélyek jönnek összes folyamatnál elő, ha ezeket nem jól rakjuk össze, mi miután hogyan következik. És különböző okokozati függvényeket kell először folyamattervként letennünk, és ha ezek megvannak, akkor utána ezeket már tudjuk anyagiakban is jól összerakni, mivel még senki nem látott olyat, hogy egy generál kivitelezőnek, vagy bárkinek előre valaki odaadta egy háznak az egész árát. Lehet, hogy volt én a történelemben, de az akkor inkább a Darwin-díjasokhoz fog bevonulni, de összképileg meg kell határozni a fázisokat, hogy mikor, hogyan adunk valakinek pénzt. Egyik barátom építkezett például, ez az építő vonal most tökül így összejött beszélgetés témában, alapot akart ásatni, és levonult, bocsánat, felvonult hozzá ajánlati szinten 6 cég. Mindenkinek megmondta, hogy ő ad előleget annak a cégnek, aki aznap oda megy és neki elásni. Ő aznap utal nekik előleget, de jöjjön oda ásni. 6-ból 5 cég, jaj, mi jövünk, érdekes módon mind megjelent neki a felvonulás előtt 1 vagy 2 nappal, hogy akkor az előleget mikor kapja, amint itt vagytok és ássátok aznap adon. Hát az nem jó, mert nem tudnak jönni addig ásni. Tehát azért nagyon érdekes itt a magyar építőipar, tehát ezért is fontos ilyen pontokat behúzni, hogy hogyan van miképpen, miután mire épül, mert nagyon meg tudunk csúsztatni egy projektet.
Illetve van még egy. Néhány cég, vagy vannak olyan cégek, vagy olyan vállalkozók, akik egész egyszerűen nagyjából megbecsülik, hogy mi lesz itt akár egy építkezésnél, mikor, mi fog következni, mivel benne van a szakmában, még valószínűleg tudja is, hogy nagyjából ez tartható, vagy kicsi csúszással tartható, és azt mondja, hogy mit tudom én, most október van, és hogy márciusra kész leszünk a házzal. Majd ezután leül, és megtervezi a projektet, beírja, hogy március 30-al szeretne készíteni azzal, majd elkezd írni, hogy 2 hetet szánunk az alapozásra, 1 hónapot a falazásra, most nem valid időket mondok, csak például 4 hét kell az ácsnak, 1 hét a nem tudom még, és szépen így fölírja, és a végén kiszámolja neki a rendszer, hogy nincs az az Isten, hogy március 30-án végez, mert amiket beírtál fázisok és feladatok, abból világosan látszik, hogy május 15-én várható az elkészülés. Na most ezt egy projekt elején látom, hogy a március 30 nem tartható, még az is, tehát, hogy a szerződés aláírása előtt látom ezt, mert felvezetem a projektet és megnézem az időzítést, akkor már is úgy tudok oda menni a megrendelőhöz, hogy ezt tudom vállalni, ez van. És lehet időben reagálni, vagy újra szervezni, vagy egyezkedni, hogy akkor hogy is legyen. És nagyon sokan nem látják előre a valódi projektbefejezéseket, mert nem számolja ki. Viszont ha elkezdi fölírogatni, külön-külön összeadja, akkor könnyebben kijön a valóság. És nem egy ügyfelünk ez alapján szervezte át a projektjét, és sokkal pontosabb szerződéseket köt, sokkal kevesebb kötbért fizet, sokkal kevesebb kötelet húz egy ügyféllel, mert jobban látja előre, hogy mikor mi fog történni.
Igen, pluszban a projekteknél nagyon meg lehet határozni a plusz munkafogalmát és a munkafogalmakat is. Mi azt mondjuk, hogy meghatározom a szerződésben, a mi minősére mérföldkőnek, hogy ezt én teljesítem, számlázhatok. Ez, hogy ezért tudjam teljesíteni, ezeknek a feladatoknak kell teljesülnie, és ha az egész így megvan, akkor abból tudunk készíteni utána egy olyan projekttervet, hogy még cashflow tábla tervnek is tud működni, hogy hogyan fognak a pénzek áramlani hozzánk, esetleg tőlünk hogyan áramlanak ki a pénzek a vállalkozótnak, saját embereknek, és így le tudjuk az egészet kommunikálni. Ami a legfontosabb általában a kommunikáció, hogy én hiába szeretnéd, amit te is mondtad, hogy márciusra legyen készen a valamilyen ingatlan, ha akármi történik, a legjobb esetben május. De hát ezeket benne lehet látni, pluszban nagyon sok ember azért szereti például mi rendszerünket, hogy be lehet engedni az ügyfelet, és lehet neki munkát adni. Például úgy állunk neki bárkinek bárhol dolgozni, tehát több cég, hogy van egy aláírt szerződésünk, első pont küld vissza a szerződést. Második, add meg a kért adatokat, hogy tudjunk dolgozni. Tehát tipikusan egy magyar szokás, hogy mondjuk az adóbevallásoknak a 90%-a mind cégesen, mind magánembereknél május utolsó egy hetében készül el, azért mert már vagy lejárt a határidő, vagy mindjárt eljutok a határidőhöz. Ha nem ezeket az ember előre megtervezi, akkor sokkal nyugodtabban tud aludni, és látja, hogy hogyan fognak menni, vagy meg tudja fogni esetlegesen a gondokat. Látja, hogy kiajánlottam 100 órát, 80-nál tartunk, de a projekt még 30%-on sincsen. Ergo, hozzá kell nyúlni.
Igen, ezt akartam pont mondani, hogy a másik dolog, amit lehet figyelni projektirányítás során, hogy megbecsüljük a rászánt munkaidőt, az alapján fogjuk kiszámolni a munkadíjat, meg megmérni, hogy megérte-e a projekt, és a végén kiderül, hogy háromszor annyi időt kell rászánnunk akármi miatt, mint amennyit gondoltunk, az nem annyira jó, ha a végén derül ki. Ha kiderül már a legelső fázisban, meg lehet nézni, hogy mi az oka ennek a plusz időnek. Az emberem több időt vallott be, mint amennyit dolgozott, vagy nem jó embert tettem rá, nem ért hozzá. Tehát, hogy nálam van a hiba a kollégáknál, akkor tudok lépni, hogy legközelebb ilyen ne legyen. Az is lehet, hogy az ügyfél olyan extra dolgokat kért, ami nem volt a megállapodásban, de valamennyire a része a feladatoknak, ezt sokszor nehéz a gyakorlatban elválasztani, amikor csináljuk a dolgokat, és akkor ott meg lehet nézni, hogy igen, valójában 20 órát becsültünk, 30-nál tartunk arra a feladatra, 20 órába belefért az, ami ténylegesen a feladat, csak mi 10 órába foglalkoztunk kiegészítő dolgokkal, amik plusz dolgot jelentenek. Ezt a időben látjuk, megint le lehet kommunikálni az ügyfélnek. És persze az is benne van, hogy mi tévedtünk, és az elején rosszul mértük fel az időt, akkor ha nem is ezen a projekten, ezt lehet, hogy becsületből végigcsináljuk nullásra vagy veszteségesre, de a következő projektnél már okosabban fogjuk fölmérni a szükséges időt.
Pontosan, vagy lehet kell megfelelő fázisokat létrehozni, amikor szóljon nekünk a rendszer, hogy ezek a alapban és jöjjenek elő. Mert legtöbbször ezeket kommunikációval, hála Istennek, meg lehet oldani. Különben még egy olyan apró segít, hogyha már, hogy kinek mikor, amit vállalunk el. Egyik szoftverfejlesztő ismerősöm, még nem most 5-6 éve, mondta, hogy egy hónap kell, hogy átadja egy partnernek a rendszert, amit ők fejlesztenek. Én csak ott külsősként ott voltam, és mondtam neki, egy hónap az nem kevés? Nem, azt meg lehet csinálni. Leírt az összes feladatot? Igen. Tudod, melyik hány nap? Igen. Hát add össze. És akkor 40 nem tudom hány nap jött ki belőle, hát mondom, ez nincs meg egy hónap alatt. Hát, így összeadva tényleg nincsen, különben is valami ügyviteli szoftvert akartítok bevezetni egy cégnek, azt fejlesztettek, és ott például ők ott jártak még rosszabbul, és már nem foglalkoznak ezzel a területtel, hogy új kötött platformra akartak átállni, csak szintén nem mérték fel, mennyi idő, mekkora költség, nekiálltak, és egy évig dolgoztak rajta, és kiderült, hogy még a 20%-ánása vannak, hogy átvigyék az egész adatokat, és utána elment a cégük. Tehát nagyon veszélyes az informatikai cégeknek is, hogy ezeket nem mérik föl. Tehát például a projekteket, én nem csak építőiparban, azért is váltam nekik az elején példálozni, hogy alapvetően kettő fajtára gondolok én, egyik a munkalappal, ott voltam, megoldottam, aznap is tök jók vagyunk. A másik részben kimondottan akár egy hosszabb távon készítünk, hogy akár egy weblapnál, hogy adatmegadás, adatfelmérés, programozás, azaz weblapkészítés, átadás, tartalombetöltések, SEO, leegyszerűsítve egy weblap folyamatot. De ezeknek is vannak nagyon fontos részei, mondjuk, hogy megkapjuk a cég logóját, mit szeretnének, tartalmat tud-e adni. Soha nem felejtem el, nagyon régen, 10 évvel ezelőtt nem tudtunk 6 weblapot kiszámlázni, mert úgy volt megírva a szerződés, a végén egyben kell megcsinálnunk, mert egyetlen egy gondja volt az a partnernek az egyik weblapon, hogy a róla készült fotó nem tetszik neki. És így mondtam neki, hogy ez az egyen nem tudok javítani. Tudok, csak Photoshoppal nem biztos, hogy szeretné, de mondom, mit szeretné, több hajat, ne legyél ősz, pontos, hogy néz neki, és nem tudtam megmondani, a végén egy hét után azért lezártuk a projektet, mert mondtuk, hogy azért ezért álljon meg a projekt, mert ez egyetlen dolog, ami nem tudok segíteni, hogy az a fotón ő szerepel a rólunknál, vagy vegyük le a fotót, vagy akkor küldjön olyat, ami tetszik neki magának, de hát ez zárt körül. Viszont az egész projektet egy ilyen afférbe tudja akasztani, és mondjuk ezt az egyik webes kolléga mondjuk nem tudja lekommunikálni az ügyféllel, mindenféleképpen projektvezetői vagy cégvezetői kommunikáció kell ehhez.
Igen, de vannak olyan projektek is, amik például ismétlődő feladatokból állnak. Van olyan ügyfelünk, aki minden hónap, mit tudom én, 20-án be kell, hogy gyűjtsön bizonyos adatokat a partnereitől, és minden következő hónap 10-ig ebből egy jelentést kell készítessen, amit beküld egy hivatalos szervnek. És ez minden hónapban ismétlődik, majd van még egy plusz feladat minden évben egyszer, amikor ezeket a havi jelentéseket egy évesbe össze kell rakni, és azt is beküldeni. De ilyen például egy könyvelő is, ez több olyan, mint egy könyvelés. Mit csinálok? 5. és 10. között begyűjtöm az előző havi bizonylatokat. 10. körül meccsem az áfa bevallást, meg a havi bevallásokat, bérszámfejtést, mit tudom én. És ezt csinálom, ezt ismételgetem minden hónapban, ez is lehet egy projekt, plusz van év végén egy mérleg, egy éves bevallás. Nagyjából ez is olyan, van, aki erre is projekteket hoz létre.
Igen, ez egy nagyon jó példa a könyvelés is bennem, mert például a könyvelésnek egy nagyon nagy hátránya sajnos, hogy ők a múltat dolgozzák föl, és azt is se tudják jól, mert meg kell kapni hozzá az adatokat. De hát amikor a könyvvel elküldi nekünk az áfát, 20-án, amennyit kell fizetnünk, ha van egy jó projekt kezelésünk, és van egy jó ügyvédi rendszerünk, akkor azt mi már pontosan tudjuk elsőjén, hogy nagyjából hogy néz ki, hogyha utólag nem jött valami késve teljesítési számla, vagy ki tudja manapság mik vannak, hogy szerződéseknél ki mit határoznak meg. De hát összképileg ezeket jól össze lehet rakni, hogy mondtál ismétlődő feladatoknál, és nagyon fontos, hogy van egy projekt, felszerelünk klímákat, tök jól megcsináltuk, hát igen, de hát soha nem abban van a pénz. Gondolj bele, valaki törrendesz egy klímát, és aláírsz egy 5 éves szerződést. 5 éven keresztül jönnek ki hozzád karban tartani. Effektíve a telepítési munkadíjjal egyenlő lesz az, hogy kijönnek, és átfújják a kültéri-beltéri egységeket, kitisztítják, átmossák, stb. Amilyen hozzá tartozik. De gyakorlatilag ez egy emlékeztető is lehet, hogy szóljon a partnernek, kér időpontot nekünk, hát több irányzatban lehet.
És ezekről az irányzatokról szerintem a következő adásban fogunk egy picit többet.
Igen, a következő téma, egy régi témánk lenne, mondjuk, hogy hogyan vezessünk be egy ügyviteli rendszert. Mert nagyon sokszor megkapjuk, hogy tök jó kell egy ügyviteli rendszer, van folyamat, hogyan néz ki, hogyan épültök fel, melyik kolléga mit csinálna. Ilyenkor mindig egy hosszabb beszélgetések vannak, hogy hogyan kell, és egy ilyen előkészítési beszélgetésről szeretnénk egy ilyen kis podcastet csinálni.
Szóval ez egy ilyen esettanulmányos, több példás adás lesz. Hallgassatok minket majd Spotify-on, YouTube-on, olvassátok a kivonatokat a blogunkon, a flick.hu-n, és hogyha szeretnétek bevezetni egy tök jó ERP rendszert, akkor keressetek minket. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!